Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 105. Zsoltárunkat, annak is az első versét. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetés végéig maradjunk is ülve. Keressük így ülve a 274. számú dicséretünket, és énekeljük végig mind a négy versével. A 274. számú énekünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
Fejünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Drága, szerető, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az elkészített helyet és időt, azokat az alkalmakat, amikor találkozhatunk te veled. Így adunk hálát ezért a mai Isten tiszteletért is. Köszönjük, hogy készítettél áldott csendet, amiben megszólalsz. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk a nyári táborokért, az ott kapott ajándékokért. Megvalljuk neked, édesatyánk, hogy nagy szükségünk van a te életet, gyógyulást munkáló beszédedre. És hogy mi mit hoztunk te eléd? Mindenek előtt a szívünket. És mindazt, Urunk, ami ott lakik bent. Hozzuk eléd szegénységünket, terheinket, félelmet, szorongást. Hozzuk eléd lelkünk sebeit, kétséget, szégyent, vágyat, titkos vétkeket és magányt. Mindazt, amit mások nem láthatnak, nem tudhatnak, de amiből szeretnénk tisztulni és gyógyulni. Eléd hozzuk és emeljük most lélekben királyi trónusodhoz betegeinket. Könyörgünk azokért, akik számára a holnap úgy tűnik nem tartogat reményt, akiknek a jövő a homályba vész. Könyörgünk idős testvéreinkért is, hogy te legyél vigasztalójuk, te küldj hozzájuk testvért, aki rányitja és rájuk nyitja az ajtót, akik oszlatják elesettségüket, magányokat, és hozzád hozzuk örömeinket is, és hálaszavunkat is. Szeretnénk, ha te lennél életünk rendíthetetlen fundamentuma. Könyörgünk, fogadd imánkat, kedvesem, szerető gondviselő édesatyánk. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 5. részéből az első 10 verset. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván a száját, tanítja őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Újraolvasom a 3. verset. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Kedves testvérek, 2 héttel ezelőtt érkeztünk haza Tahiból, a nagyobbik ifjúsági közösségünk nyári konferenciájáról. Ott hetünk témája az identitás volt, és délelőttönként nagyszerű és áldott előadásokat hallhattunk. Arról is, hogy mit jelent a kereszténységben, szellemi lelki értelemben a meggyökeresedés, az identitás. Estéről estére pedig az ígék a boldog mondásokról szóltak. Mielőtt elkezdtük volna hétfőn ezt a sorozatot, és még a legelső esti alkalom elhangzott volna, kiosztottam lapot azoknak a fiataloknak, akik ott voltak. Azzal a kéréssel, hogy légy szíves, írd rá, hogy te mit gondolsz a boldogságról. Egészen pontosan azt kértem, hogy azt írd le, hogy szerinted mitől függ az emberi élet boldogsága. Minek a függvénye ez? Aztán visszaadták a lapokat, és nagyon elgondolkoztató volt, amiket ez a 20-as, 30-as, többnyire templomos múlttal rendelkező fiatalok leírtak. De a kérdés nekünk is szólhatna akár, hogyha mi kapnánk ezt a lapot, ha te kapnád, ugyanezzel a kérdéssel, hogy szerinted egy emberi életnek a boldogsága az minek a függvénye, vajon a te lapodon mi lenne? Te mit írnál rá? Mert bizony a többsége a gyülekezetünknek, hála Istennek, éves, évtizedes múlttal templomos, és veletek, velünk is előfordulhat, hogy egyszer valaki odalép, aki éppen ezt a híres hegyi beszédet, prédikációt olvasta, és tőled kérdezi meg, hogy tudom, hogy te templomos vagy, mit jelent ez, hogy boldogok a lelki szegények? Vajon a te lapodom, vagy a te feleleted mi lenne? Ezen a mai ünnepi Isten tiszteletünkön erről az első boldog mondásról fogok szólni. Bizony Jézus mondatai zavarba ejtőek. Már teológus voltam, amikor egyszer Erdélyben járhattam egy építő táborba, és a hétnek a vezetője az esti tábor tűznél az ott jelenlévő fiataloktól, az egyiktől, akiről tudtuk, hogy teológus, azt kérdezte, hogy te mit jelent ez az ige? Akkor már én is évek óta teológus voltam. Ott a tűz körül ültek mindenféle fiatalok, akik jöttek segíteni. És egyik teológustól azt kérdezte, szerinted mit jelent ez? Én bevallom, nagyon izgultam, hogy nehogy engem is elérjen a kérdés, hiszen voltak ott nem paptanoncok is. Hát mégis hogy nézne ki, hogyha nem nagyon tudnék erre a nem könnyű kérdésre felelni. Aztán hozzám nem szólt végül is a kérdés. De testvérek, velünk is előfordulhat, hogy a körülöttünk élők, akik tudják, hogy templomba járunk, egy csoporttárs, egy munkatárs, egy kolléga, egy barát, azt kérdezi tőled, hogy olyan furcsa, nehéz mondat ez Jézustól. Mit jelent ez? Egy biztos testvérek, hogy valami olyasmi, amit mi mindannyian keresünk. Valahogy úgy van ez, hogy az elveszett Édennek a lenyomata ott van minden emberi lélekben. Tudnilik az, hogy egyszer jó volt embernek lenni. Azt jelenti ez, hogy ott a kezdetekkor az ember harmóniába élt az Istennel, a másikkal és a természettel. Egyszer jó volt embernek lenni. És ennek a lenyomata, a vágya beleíródott a lelkünkbe, mindannyiunknak. És az ember keresi, kutatja a maga boldogságát, és úgy tűnik, hogy nem nagyon találjuk. De mi is ez a szó? Mi a tartalma? Ki a boldog? És én hogy lehetek azzá? Egyáltalán lehetséges ez? Vagy a boldogság kék madár, amit kergetünk? Cserháti Zsuzsa énekli egy szép dalába, hogy boldogság, gyere haza. Aztán ez a nagyszerű hangú nő, tulajdonképpen fiatalom, drámaiam, végtelen magányba, összetört szívvel halt meg. De vajon boldog lett volna, hogyha az, akit várt, megérkezik? Mitől függ? Ha az ember nem szenved, az egyenlő boldogság. Vagy az, hogyha nagyon sok ember elfogad és szeret engem olyannak, amilyen vagyok. Ha a családomban béke az Úr és mindenki egészséges. Ha megfelelő anyagi körülmények között tudhatom az enyémet. Bizony, ezek nem mellékes kérdések, fontos kérdések, de ez lenne az. Az emberek általában háromféle módon, úton törekszenek elérni. függ ez attól, hogy ki milyen személyiség, milyen karakter. Vannak olyan emberek, akiknek az élet alapvetően egy nyűg, úgy is néznek rá, hogy ez egy földi szenvedés, ez egy tévedés, hogy én itt vagyok, ez nyűg, ez teher, nem választottam, nem kértem, nem akartam. És vannak olyan fiatalok, akik a múló idővel számon is kérik az ő szüleiket, hogy miért lettem én? Én ezt nem akartam. Látom az életet, és tudom, hogy a vége úgyis az elkerülhetetlen halál. Mi értelme van ennek? A keleti világ nagy gondolkodójának is hasonló a kiinduló pontja. Buddha szerint az élet alapvetően szenvedés. Így kell ránézni. Szenvedés. És a vallásnak a tartalma az, hogy a szenvedésből milyen vallási technikákkal, úton, módon lehet kikerülnie az embernek. Igen, sokan gondolják így, hogy az élet alapvetően szenvedés. Az ilyen ember a maga békességét, nyugalmát, boldogságát, az emberektől és a világtól való visszavonultságban keresi, és véli megtalálni. Csak semmi izgalom, csak semmi kockázat, kevés erőfeszítés, kevés kapcsolatra törekszik az ilyen ember a másik emberrel és a külvilággal. Ha visszavonulok a kis csigaházamba, ott majd én magamban, vagy a feleségemmel, vagy a férjemmel, kis családomban, bezárva, majd ott megtalálom a nyugalmat és a harmóniát. Aztán van az embereknek egy alapvetően ezzel ellentétes típusa, akik pont fordítva gondolják, ha már meg kell úgyis halni, az életet élvezzük ki. Legyünk mindenhol ott, ahol fontos dolgok történnek. Ne maradjak ki lehetőleg semmiből. Vegyek részt, ha lehet, minden fontos beszélgetésen, találkozón. Pörögni kell. Semmiből lehetőleg ki nem maradni. Ha lehet mindent látni, mindent tudni, mindent hallani, érteni, megszerezni, érezni, tapasztalni, akarok égetni az életet, mert elmúlik, és nem jönnek vissza a percek. Az élet minden pillanatát ki szeretném használni. Ők abban keresik a boldogságukat, hogyha az életet habzsolják. És van egy harmadik út is, az az, amit Jézus kínál a hegyen. Azaz, hogy lehet ő a boldogság forrása. Amikor készültem, végig gondoltam én is, hogy én mit írnék erre a papírra. Ne úgy legyen ez, hogy a fiataloknak kiosztom, tőletek megkérdezem, de magamban nem vetek számot. És ahogy végig gondoltam, hogy az eddigi közel 3,5 évtizedben mikor voltam a legboldogabb, akkor azokra a pontokra emlékeztem, amikor ezzel az Úr Jézussal közeli életközösségben éltem. És testvérek, aki átélte csak egyszer, hogy mit jelent a Jézussal való közösség, az pontosan érti, hogy én miről beszélek. Az ugyanis azt élte át, hogy van valaki, aki ismer egészem, kívülről, belülről, a rejtett gondolataimat, a titkos vágyaimat, minden szavamat, érzésemet, és mégis kellek neki, és szeret engem úgy, ahogy vagyok, a múltammal, a jelenemmel, a tetteimmel, a mulasztásaimmal, a hiányaimmal, a sebeimmel, aki én vagyok, és nem kell takargatnom. Mégis szeret úgy és olyannak, amilyen vagyok. Aki ezzel a Jézussal találkozott, az valami nagyon boldogítót élt át. Itt érkezünk el a mai ígénkhez. Mert az Úr Jézus olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést, hogy mikor fölment a hegyre, és a híres nagy hegyi beszédet elkezdte mondani, nem másról beszél. Egymás után 8-szor ezt a szót mondja. Boldogok, boldogok, boldogok. Testvérek, Jézusnak fontos az ember boldogsága. Annyira, hogy ezt a hosszú nagy prédikációt ezzel kezdi, hogy kik a boldogok ő szerinte. Az első így hangzik, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. A szó, amit használt, ő arámul beszélt, a szó, amit használt az Úr Jézus, ez a bizonyos ásré felhívást is jelent. Mint ha azt mondanám egy éhezőnek, látom, hogy éhezel, hogy szegény vagy, de egyben le is ültetlek az asztalomhoz. Azaz ebben a szóban az feszül benne, hogy látom, hogy mi a helyzet, mi van veled, mi van benned, de a megoldás is készen van. És ezt oda ajánlom neked. A megoldás is benne van, testvérek. Boldogtalan vagy? Jöjj, kövess engem, és boldoggá teszlek. A boldog mondások, testvérek, önmagukban érthetetlenek. Valljuk be. Amíg az ember csak hallgatja vagy olvassa, mint mondjuk egy történelem vagy irodalomkönyvet, addig a boldog mondások mindegyike érthetetlen. Boldogok a szelídek. Nem úgy látjuk, hogy hátratétel éri őket a világban, és eltapossák. Azok boldogok, akik sírnak, tényleg? Így néz ki a világ? Azok a boldogok, akik sírnak? Melyik mondását értjük meg Jézusnak? Testvérek, hiába olvassa valaki, megvalósíthatatlanok, sőt, önmagukban mindegyik érthetetlen. Mert van hozzá egy kulcs. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus személye maga. Ő az, aki megnyitja az igék értelmét. Csak az Úr Jézussal együtt, vele, benne és általa válik világossá, valósággá és életté egy emberi szívben. A szó, amit ott mond Jézus arámul, szó szerint azt jelenti, hogy jó dolgod lesz. Megelégszel, boldoggá leszel, ha velem együtt teszed. Az ember, ahogy hallottuk, alapvetően két módon véli megtalálni ezt a bizonyos jó dolgot, a boldogságát. Van, aki a mozdulatlanságában, csöndben, békében, elhúzódva mindentől és mindenkitől, mások az élet kiélésében, élvezésében, habzsolásában. Mind a két út menekülés. Jézus a hegyen valami újat mutat. Azoknak, akik boldogtalanul, boldogságot hajszolva élnek, ezeknek új utat ad. Azt mondja, hogy én vagyok az út, és magára mutat. Testvérek, az út Jézus. És milyen úton visz Jézus? A vele való járás kiinduló pontja az első boldog mondás. Nem véletlenül a lelki szegényekkel kezdi Jézus. És nem a sírókkal. Ez az első boldog mondás. Jézus prédikációjának, az ige magyarázatának a sorrendje egyáltalán nem véletlen. Semmi sem véletlen. Ez sem. Egyszer valaki azt mondta, hogy az Úr Jézus azoknak való, akiknek hiányzik valami, és a fejére mutatott, tudnilik így. Hát a keresztények azok, akiknek olyan nagy hiányuk van, és olyan gyöngék, hogy hát nekik való ez a Jézus. Igazából nem is mondott nagy butaságot, csak a szívére kellett volna mutatni. Valóban, akiknek az elveszett éden ott dolgozik a lelkében, akik szeretnék, hogyha az életük harmóniába teljen és békességben, azok lehet, hogy nem tudják, de az Úr Jézust keresik. De melyikünknek nincs hiánya? Van itt köztünk egy is, akinek valami ne hiányozna nagyon? Neked mi hiányzik? Neked ki hiányzik? Kedves testvérek, az igény szerint az Úr Jézusban
És az Úr Jézus előtt megélt hiányunk, azaz alapvető szegénységünk különös lehetőséget hordoz magában. Ő a szegény szót használja. Arámul így mondta Ani. Az Ószövetségben pedig ez azt jelentette, hogy egy olyan ember, akinek már semmije nincs, csak Istenbe bízik. Ez a totális Istenre utaltság állapota. Az ilyen ember már nem függ senkitől, sem anyagiaktól, sem mások véleményétől, semmitől. Rád utalt, nyomorult ember vagyok, Uram. Ez jelenti szegénynek lenni. Testvérek, amikor egy ember az Isten előtt szívéből bevallja, hogy nincstelen vagyok, koldus vagyok, ott az Isten valami újat készít azzal az emberrel, és abban az emberben. Jézus szerint ez a találkozási pont. Boldogok a lelki koldusok, a lelki nincstelenek. Mert amikor egy emberi lelket mélyen átjárja a nincstelensége, az alapvető emberi szegénysége, hiánya, akkor elkezdi meglátni az Istent, aki meg nagy, aki meg elfogad, aki megoldást ad, aki vigasztal, és meglátja magát is. Végre annak, aki, hogy rád szorulok, Uram. Testvérek, Jézus ezt az állapotot nevezi boldognak. Az a lelki szegény, aki átéli, nem takargatja, elmondja Istennek, Uram, koldus vagyok, nincs talán, de a te koldusod. Az új szövetség tohoz szava is erre utal. Az Úr Jézus ezt a szót használja, mikor Lázárról beszél. Lázárról. Aki olyan nyomorult, hogy minden nap kiviszik a gazdag háza elé, és kutyák nyalogatják a sebeit. Itt ez a szó áll. Ő a szegény. Az életét majd a mennyországba folytatja. Jézus ilyen szegénynek mondja azokat, akiket az út széléről hív be a gazda a nagy lakoma történetében. Mert a gazdagok nem mentek. Túl gazdagok voltak, hogy mentek volna, nem értek rá. Kimaradtak a nagy lakomából. Nem volt null pontjuk, nem volt találkozási pontjuk, nem voltak elég szegények hozzá, nem szorultak Istenre. A lelkileg gazdagoknak Jézus ma sem kínál boldogságot, csak a lelki szegényeknek. Egyszer egy ember, aki ebbe a bizonyos második csoportba tartozott, és kergette a boldogságot egy életen keresztül, azt mondta, amikor tökéletesen megundorodtam magamtól és az élettől is, és már-már kész voltam arra, hogy végezzek magammal és az élettel, akkor egy átgyötrődött éjszakán találkoztam az Istennel. Engem azóta már nem lehet legyőzni, mert megadtam magam az Istennek. Nem lehet többé összetörni, mert akkor ott, azon az éjjelen tökéletesen összetörtem. Tulajdonképpen már megölni sem lehet, mert azon az éjjelen meghaltam. Meghaltam, és feltámadtam. Azóta valóban boldog vagyok. Azon az éjjelen megtaláltam az elveszett paradicsomot, és azóta is abban élek. Ez egy emberi vallomás. Az Úr Jézus hogy mondja? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Befejezem. Az Úr Jézus nem csak mondta az igéket, hanem meg is élte azokat. Jézus nem csak prédikált, hanem amit prédikált, és ahogy prédikált, úgy is élt. Egyszer azt mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Ezt egyszer elmondta egy prédikációjában. És aztán eljött a nap, mikor amit mondott, azt megtette. És az életét adta az ő barátaiért. Szegényekről beszélt Jézus ott a hegyen az első alkalommal. Volt nála szegényebb? Volt nála elhagyatottabb? Istentől elhagyatott, emberektől megcsúfoltatott? Jézus lett a legszegényebbje. Mindenét odaadta és mindenét letette. Elhagyta a menny gazdagságát és dicsőségét. És aztán odaadta az életét mi értünk. Egészen kiszolgáltatott és nyomorult, szegény lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Jézus mondta a szót, aztán megélte a keresztem, hogy mi átélhessük szegénységünket, de a kereszttől eljöve boldog emberek lehessünk. Ezt készítette neked, nekünk, a mi szerető Istenünk. Adja meg, hogy mind átéljük mi ezt. Ezért könyörögjünk. Amen. Nem állnak itt te előtted, Urunk, csak koldusok, attól függetlenül, hogy ki hogyan látja önmagát. Mégis hozzád kiáltunk szegénységünk mélyéről. Sokféle terhet hordozunk, Urunk, és könyörgünk, hogy tudatosan, lelki szegényé válva hadd éljük meg ezt benned és előtted. És ha nagyon mélyen járunk, de előtted járunk olyan mélyen, hisszük, hogy ahogy mondtad és ígérted, a sebeink és fájdalmaink mélyén találkozhatunk te veled. Add meg, Urunk, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, hogy ezt egyszer átéljük, és aztán átéljük azt a boldogságot, ami a fölszabadultságból következik. Azt a boldogságot, amit ember nem hozhat, nem adhat ember szívében. Könyörgünk, Úristen, hogy add meg mindannyiunknak, hogy tudjunk egyszer odáig borulni, tudjunk annyira megszegényedettek lenni te előtted, vállalva egyszer őszintén mindazt, ami bennünk van, és ami az igazság rólunk, hogy te megbocsáss, és kezdhessünk újat. Add, hogy ne maradjon ki ebből senki, és abból a boldogságból és örömből sem, ami ezután következik. Köszönjük, hogy meghallgattad szegényeit, könyörgését. Légy érte áldott. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, most pedig fogadjuk az áldást. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. A hétközi alkalmainkat és az inspekciót, a hivatalt a nyári rend szerint tartjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztora és felesége mára Maros szigeten vannak,
ahol ma 2 órakor lesz egy rokonunk temetése. Itt Takaró Tamás esperes úr is palástosan szolgál. Jegyeseket hirdetek. Szeptember 3-án szombaton, délután 3 órakor templomunkban házasságot kötnek. Ján Friedrich Lock, aki jegyezte Fodor Éva Csillát, református konfirmált hajadont. Csilla édesapja, gyülekezetünk presbitere, feleségével együtt szeretettel hívják és várják a gyülekezet minden tagját. Az esküvő időpontja tehát szeptember 3-a, szombat délután 3 óra. Záró énekünket keressük ki, ez a 312. számú dicséretünk. Ennek 3. és 4. versét énekeljük. A 312. számú énekünk 3. verse így kezdődik, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát.